Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 67 évvel ezelőtt, napra pontosan ezen a napon forradalom tört ki Magyarországon. Igazi forradalom fegyverekkel, vérrel, majd megtorlással. A magyarországi eseményekről még aznap tudomást szereztek Erdélyben is, és noha Romániában nem volt forradalom 1956-ban, hozzávetőleg ugyanannyi embert börtönöztek be az 50-es évek végén, a 60-as évek elején, mint Magyarországon. 1956 és 1962 között mintegy 28 ezer letartóztatás történt, és csaknem 10 ezer politikai vagy halálos ítélet született. Mécs Imre hajdani egyetemista azt mondta, hogy 56 ma annyiféle, ahányan megélték. Csak akkor volt egységes, amikor történt. A véleménybuborékok korában talán nincs ennél sommásabb meglátás. Ma a Naprakészben az 1956-os forradalomról beszélünk. Nem bonyolódunk bele a részletekbe, főként ahhoz a nemzedékhez kívánunk szólni, amelynek nincs közvetlen tapasztalata a régi rendszerrel, amelynek a szabadság értelmezése sokat változott. Külön hangsúlyt kapnak a mai Naprakészben az erdélyi 56-os srácok is, akik fegyver nélkül harcoltak, tettek annyit, amennyit tehettek, és akikre ezen a napon kötelességünk emlékezni és emlékeztetni. Benkő Levente történész, a Művelődés című kulturális folyóirat főszerkesztője a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Adjon Isten jó napot, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
56 kapcsán, mint sok más történelmi esemény kapcsán nem árt az ismétlés, annál is inkább, mert van egy generáció, amelynek semmiféle tapasztalata nincs az elmúlt rendszerrel. Erre térjünk még ki, mármint arra, hogy milyen tapasztalat hiányzik, de előbb az ismétlés, és az események előtt beszéljünk az előzményekről. Levente, mit kell feltétlenül tudnunk 1956 előzményeiről?
Tehát a 56-os magyar forradalom előzményeiről beszélünk, ha jól értem a kérdést, ugye?
Igen.
Tehát azt feltétlenül tudni kell, hogy a magyarországi 56-os forradalom, október 23-án, pontosan ma 67 éve robbant ki, az nem csak úgy magától pattant ki, hanem ennek megvoltak az előzményei. 56 februárjában Moszkvában a Szovjetunió kommunista pártja megtartotta a 20. kongresszusát, amelynek a záró napján Hruscsov, Nikita Szergejevics Hruscsov, akkori szovjet első titkár vagy főtitkár felolvasta az addig titokban tartott jelentését, és ebben a jelentésben elítélte a sztálini időszak néhány túlkapását. Tehát ez volt az a pillanat, amikor Hruscsov egyfelől azért, hogy erősítse a pozícióit, és azért, hogy a, most Kun Miklós professzort idézem, azért, hogy a szocializmus léghajója megszabaduljon egy súlyos súlyfeleslektől, Sztálint egyszerűen kidobta a kosárból, és akkor ez egy egész erjedési hullámot indított el egész Közép-Kelet-Európában, tulajdonképpen a szovjet megszállási övezetben. Tehát 56 februárjától 56 őszéig, októberig például, egy Magyarországon és Lengyelországban élénkebb erjedés indult meg, egyre markánsabban és egyre bátrabban fogalmazódtak meg a reformigények, a jobbító igények. Ezzel szemben Csehszlovákia esetében és például Románia esetében, mert közvetlenül ez érint minket, vagy közvetlenebbül ez érint minket, nagyon visszafogott, nagyon-nagyon behúzott kézifékkel történt minden. És azt kell tudni még, itt most erdélyi magyar vonatkozásban mondom, de ez összességében a magyarokra érvényes volt, és ezt nem árt tudni az 56-os forradalom értékelésekről, hogy tulajdonképpen ez volt az a pillanat, amikor 10 évi nagyon durva sztálini diktatúra, agymosást, despotikus rendszer után a magyarság visszatalált tulajdonképpen önmagához, visszatalált a saját kultúrájához, visszatalált a saját kulturális és másmilyen értékeihez. Ez nagyon-nagyon fontos.
Azt tudjuk, hogy miért épp Magyarországon, vagy miben volt más Magyarország, hogy ott kirobbanhatott az 56-os forradalom?
Hát érzésem szerint a magyarságnak a mindenkori, talán fogalmazhatok úgy, hogy átlagon felüli szabadság szeretete volt az, amelyik mozgatta az embereket. Azt tudjuk, hogy hónapokkal a forradalom kirobbanása előtt már nagyon kemény és nagyon heves viták voltak kisebb-nagyobb körökben, többnyire a nyilvánosság előtt. A sajtó is felvállalta ezeknek a vitáknak a közvetítését, vagy egy részüknek a közvetítését. A magyar értelmiségi elit, az írók, az egyetemi hallgatók, ha bár az egyetemi hallgatók még nem számítottak az értelmiségi elithez, akkor ott kemény és nagyon nehéz viták árán elérték például azt, hogy a sztálini típusú rákosista klikket, Rákosi Mátyás Gerő Ernőt eltakarították a hatalomból, és elérték azt majd ugye az októberi forradalom kirobbanása után, hogy Nagy Imrét visszahozták a hatalomba, a kormányba. Tehát konkrét eredményeket értek el abban, hogy valami változzon a jó felé. De lényegében ugyanezt történt Lengyelországban is, ugye? A szintén sztálinista vezetést a lengyelek eltávolították a hatalomból, és visszahozták azt a Vladislav Gomulkát, akivel szintén konkrét lépéseket tudtak tenni a jobbítás felé. Hozzáteszem, hogy a forradalom kirobbanása előtt Lengyelországban, előtti napokban, 18-19-20-án a szovjet delegáció tárgyalt Varsóban a lengyel vezetéssel, és kemény, tehát ökörrázásos jelenetekig menő viták árán tudták elérni a lengyelek azt, hogy Gomulka visszatérjen a hatalomba. Hogy miért pattan ki Magyarországon? Hát én szerintem nem azért, mert a lengyel reformtörekvésekkel szolidarizáló budapesti százezrek vagy tízezrek akarták a vérontást, hanem azért, mert a teljesen békés menet és a teljesen békés tüntetés oda alakult a rádió székháza előtt, hogy az AVH belelőtt a tömegbe. Tehát a fegyveres konfliktust, a vérontást az AVH kezdte, az AVH provokálta ki. Onnantól kezdve pedig ismerjük a történteket.
Ismerjük a történteket, de nem árt elmondani azt, hogy mit kötelező tudni, mit kötelező elmondani, és mit kötelező továbbadni a 67 évvel ezelőtti eseményekről. Október 1956 októberében, novemberében vagyunk. Mi az, amit a mostani fiataloknak mindenképpen tudniuk kell?
Hát mindenek előtt azt, hogy a szabadság az egy drága kincs. Úgy született a szabadság, hogy a Pesti utcán folyt a vér. Aki ezeket a verseket ismeri, az ha belegondol, hogy mibe került a szabadság, akkor rájön arra, hogy mekkora árat fizetett a magyarság, a fiatalság, főleg a fiatalság, a szovjet tankokkal és a szovjet gépfegyverekkel puszta kézzel szembe menő, majd felfegyverkező molotov koktélokat használó fiataloknak a hősiessége. Ezt, ha valaki Budapesten jár, például a Korvin közben ellátogat, keresse meg a Pesti srác szobrát, egy nagyon kedves, szép alkotás, simogassa meg, és akkor meg fogja érteni, hogy milyen drága volt az a szabadság, amit a magyarság, elsősorban a magyarországi magyarság akkor és ott megpróbált kivívni. És ami viszont bennünket az utókort érint, ne felejtsük el soha azt, hogy Magyarországon is, meg Romániában is, Erdélyben is mennyi ember megszenvedett azért, és ráadásul Romániában nem csak magyarok, hanem románok és németajkúak is. Tehát milyen sok ember megszenvedett azért, mert egyszerűen csak szeretett volna szabadon élni. Ezt ne felejtsük el soha. És adjuk meg a tiszteletet mindörökké ezeknek az embereknek.
Lehet, hogy tévedek, de sokszor van az az érzésem, hogy afelé tartunk, hogy 1956 a kulturális emlékezet részévé nemesüljön, és úgy tekintünk rá, mint a 48-as, 49-es forradalom és szabadságharcra, és olyan szempontból mondom ezt, amit az első kérdés kapcsán is említettem, hogy felnőtt egy generáció, amelynek nincs közvetlen kapcsolata, tapasztalata a régi rendszerrel, nincs közvetlen tapasztalata a régi rendszerből. Valóban nehezebben mozgatja meg, érzelmileg nehezebben mozgatja meg a társadalmat 56 emlékezete? Fiatalokkal, ha beszélgetsz, iskolásokkal, mi a tapasztalatod? Érzik ők 56 fontosságát? A szabadság drága kincs. Erről beszéltünk korábban. Most az a szabadság, ami akkor szabadság volt, most nem is érezzük azt, hogy az mit jelent.
Ez pontosan így van. Én úgy érzem, hogy a 48-as forradalom emlékezete, hogy mondjam, egy kicsit erősebben, egy kicsit könnyebben megmozgatja az embereket, idősebbeket és fiatalabbakat is, tehát figyeljük meg a március 15-i megemlékezéseket, zászlóbontás, kokárdák, felvonulás, fuvószenekar, meg minden, nagyon szép megemlékezések vannak, látványos megemlékezések vannak. 56, az 56-os forradalommal kapcsolatos megemlékezések visszafogottabbak, sokkal szűkebb körűek. Szerintem minden attól függ, hogy elsősorban a szülők mit és hogyan magyaráznak el a gyermekeiknek, mit tudnak a szülők egyáltalán 56-ról, utána néztek-e, megnézik-e azokat a filmeket, fellapozzák-e azokat a könyveket, nem muszáj történésznek lennie mindenkinek, Isten őriz, de mint olyan ember, akinek a történelméről, a történetéről szól az akkori eseménysorozat, hát ha egy kicsit utána néz és a gyermekének elmagyarázza, akkor már mindjárt más a viszonyulása annak a fiatalnak. Tovább megyek, iskolai szintén ugyanez, a tanároktól sok minden függ. Úgy tudom, hogy a középiskolás történelemkönyvekben valami fél oldal vagy egy oldal van az 56-os forradalomról, nagyon-nagyon szűkszavúan, ráadásul úgy, hogy tudtommal az erdélyi-romániai történések is sincsenek bontva ott részletesebben. De egyetemi szinten tovább megyek, ugyanez van. Vannak persze olyan fiatal egyetemi hallgatók, akik 56-tal bibelődnek, 56-ot kutatják. Megint csak a tanárától, a vezető tanártól, vagy a jelenkoros tanártól függ az, hogy milyen mértékben tudja rá irányítani annak a fiatalnak a figyelmét 56-ra. Sietek hozzátenni, hogy a levéltárakban, állami és egyházi levéltárakban is, meg a belügyi levéltárakban is annyi anyag van 56-ról, hogy csak győzzék a kutatók. Tehát egy egész hadsereget rá lehetne állítani.
Benkő Levente történész, a Művelődés című kulturális folyóirat főszerkesztője a mai napra kész vendége. Az 1956-os október 23-ai forradalom kapcsán beszélgetünk. Magyarország talán sosem került annyira a nemzetközi figyelem, érdeklődés homlokterébe, mint 1956-ban. Mégis magára volt utalva az ország. Lehet, hogy az akkori bipoláris világrendszerben törvényszerű volt a bukás, de tényleg ennyire nem lehetett beavatkozni? Vagy miért nem avatkozott be a Nyugat? Miért nem avatkozott be Amerika? Miért hagyta magára Magyarországot ebben a történetben?
Hát a válasz szerintem egyszerű. A második világháborút lezáró, illetve a lezárást megelőző szövetségesi egyezmények rögzítették az érdekszférákat, ugye? Tehát Magyarország, Románia, Bulgária, Lengyelország, Németország keleti része egyértelmű szovjet befolyási övezetté vált, ezzel szemben Ausztria négy hatalmi megszállás alatt állt, a nyugati részhez pedig a szoveteknek nem volt sok közük, sőt semmi. 56-ban Egyesült Államok elnökválasztás küszöbén álltak, ráadásul latens módon majdnem az egész év folyamán ott volt a szuezi kérdés. Magyarországon a nyugati hatalmaknak semmilyen érdekeltsége nem volt, se olaj, se egyéb. Ugye Magyarország egy különösebb altalajkincstartalékokkal nem rendelkező ország volt, a trianoni Magyarországról beszélünk. Aztán az is közrejátszott érzésem szerint, hogyha netán Magyarország ugye ténylegesen kilép a Varsói szerződésből és semlegessé válik, ugyanúgy, mint Ausztria, ahogy az 55-ös államszerződéssel semlegessé vált, akkor ott keletkezik egy hiátus, aminek következtében Németország növelheti esetleg a befolyási övezetét egy fél lépéssel keletebb felé. Tehát az érzésem szerint azért volt passzív a nyugat, és itt a nyugati nagyhatalmakról beszélünk, Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, mert nekik szerintem megfelelt az az állapot, az az ütköző zóna, ami a kelet-közép-európai szövet megszállás alatt álló államokat jelentette. Másrészt pedig érzésem szerint az Egyesült Államok, illetve Anglia és más nagyhatalom sem akart nyílt fegyveres konfliktust, egy újabb nyílt fegyveres konfliktust az 50-es évek derekán. Amerikának elnézést a szakmaiatlan megfogalmazásért, a legkisebb gondja is nagyobb volt annál sem, mint Magyarországra csapatokat küldjön, vagy beavatkozom bármilyen szinten.
Elkerülhető lett volna a szovjet vezetés részéről a magyarországi forradalom, a vérontás?
Hát szerintem igen, amennyiben 23-án az AVH nem lő sortüzet a tüntetőkbe. Hogyha magyar érzésem szerint, ha 23-án az AVH nem lő, nincs vérontás, akkor másféleképpen kezeli a szovjet vezetés a magyarországi fejleményeket, lásd a lengyelországi történést. Bár ott is durva karhatalmi fellépés volt, de szerintem nem jutottunk volna ide. Abban a pillanatban viszont, hogy az AVH elsütötte a fegyvereit, és az addig békés demonstráció fegyveres felkelésbe csapott át, onnantól kezdve a sokat emlegetett rendteremtés szándékával fellépő szovjet katonák, csapatok nyilvánvaló, ők is tűzharcba keveredtek. Aztán jött a november 4-i szörnyű támadás, amelyik elfojtotta a forradalmat.
Hozzuk közelebb a forradalmat földrajzi értelemben legalábbis hozzánk. Romániában, Erdélyben nem volt forradalom 1956-ban. Hozzávetőleg ugyanannyi embert bebörtönöznek azonban az 50-es évek végén, a 60-as évek elején, mint Magyarországon.
Igen, így van.
Az 56-os eseményeknek, a magyarországi 56-os eseményeknek melyek a fontosabb erdélyi következményei?
Hát a legfontosabb következmény az nyilvánvalóan az, hogy a magyarországi történések másnapján már pontosítok, tehát október 23-án este már, amikor a Kossuth Rádió közölte a késő esti hírekben, hogy huligánok kirakatokat törtek be, stb. Ez már felkeltette a figyelmét az itteni rádióhallgatóknak, elsősorban a magyaroknak, akiktől a románok is értesültek arról, hogy valami történik. A Szabad Európa hullámhosszán nyilvánvalóan más értelmezést kaptak a budapesti történések, de a lényeg, a kérdésedre válaszolva, hogy a 23-án kirobbant forradalom egész Romániát, mondhatni az egész kelet-közép-európai térséget egyfajta forradalmi izgalomba hozta, szabad így fogalmaznom. Az emberek felkapták a fejüket, figyelemmel kísérték a történéseket, és hát azt lehet mondani, hogy az egész román társadalomra kiterjedő, készenlét, mozgolódás, szervezkedés, valami ilyesmi történt, tehát az emberek ott csüngtek a rádión, ott lesték a híreket, hogy mi történik, hogy történik, és itt is megfogalmazódtak különféle jobbító szándékok. Most mondjak néhány példát, hát ugye elsősorban itt van Kolozsvár, a bolyais diákok kezdeményezései, a képzőművészeti főiskolás diákok kezdeményezései, nem akartak ők forradalmat, ők jobbítani akartak. Például a bolyaisok azt szerették volna, mint minden egyetemista, hogy lazuljanak a megszorítások, ne legyen kötelező az orosz nyelv tanítása. A képzőművészetin ne az orosz és a román nyelv, vagy a társadalmi származás legyen a mérvadó a felvételinél, hanem a tehetség, függetlenül attól, hogy ki az illető, és hogy milyen nyelvet beszél. az egyetemisták nyitani szerettek volna más egyetemek felé, kapcsolatot teremteni. Az egyetemek működésének ez a lényege, állandó kapcsolat, állandóan benne lenni egy egyetemi vérkeringésbe, és így tovább, és így tovább. Vagy ott vannak a másféle, más természetű kezdeményezések, csoportosulások. Itt most csak a fiatalokat, ha említem, ott volt Brassóban az EMISZ, Erdély Magyar Ifjak Szövetsége, akik semmi más nem akartak, csak a magyar kulturális értékeket népszerűsíteni, megélni a magyar kulturális és egyházi hagyományokat, pontosan úgy, ahogy korábban a szüleik megélték, és ahogy a szüleik őket is tanították. Vagy ott voltak a csíkszeredai verselők, szerelmes versek mellett forradalmi verseket is írtak. Ott voltak a nagyváradi szabadságra vágyó ifjak, szintén középiskolás diákok, akik szintén meg akarták váltani a világot. Vagy ott voltak a baróti diákok, akik közül négyen elindultak, hogy szökjenek át november derekán a román-magyar határon, hogy csatlakozzanak a pesti srácokhoz. Vagy ott vannak a temesvári diákok, a műegyetemisták, ugye? 56. október 30-án a temesvári diákok nagygyűlést tartottak, több mint 2000-en vettek részt, és a szervezők között volt 4 vagy 5 román fiatalember, 2 sváb és 1 szál magyar. Egyértelműen letették a voksot az asztalra, a temesvári diákok nyíltan mondták ki a szolidaritásokat a magyar forradalom hőseivel mellett, és a magyar forradalom eszméi mellett, ugyanazt követelték ők is, mint a magyarországiak, tűnjenek el, takarodjanak el a szovjetek az országból, éljenek jobban, ne legyen kötelező az orosz nyelvtanítás, ugyanazt kérték a temesváriak is, és a temesvári diák gyűlés nyílt ellenszegülésbe ment át, aminek a következménye az volt, hogy 24-48 óra alatt több mint 3000 diákot tartóztattak le, hallgattak ki, és közülük nagyon sokat el is ítéltek. Tehát egyértelműen megmozdult Romániában is mindenkinek a szíve, legalábbis annak, aki a barikád innenső oldalán állt. A baj az, hogy viszont, hogy például a korabeli romániai értelmiségi elit, és ebbe beleértem a magyar értelmiségi elitet is, nem tudott eljutni arra a szintre, nem tudta átlépni azt a lélektani küszöböt, mint ahogy Magyarországon és Lengyelországban történt, hogy érdemi tárgyalásra, asztalhoz kényszerítse a legfelsőbb pártvezetést. Ez sajnos nem történt meg.
Itt az e-mailek, az azonnali üzenetküldő alkalmazások korában ezt a forradalmi hangulatot, ezt a váltási jobbító szándékot, amiről beszéltél, talán mi már nem is értjük, a mostani fiatalok nem értik, hogy történhetett meg ez. Milyen volt a kapcsolattartás, hogyan tartották egymással a kapcsolatot, illetve volt már korábban is Magyarországgal, a magyarországi fiatalokkal kapcsolattartás?
Közösségi szinten alig ha. 56 nyarán ugye volt egy pici lazulás az említett 20. szovjet párkongresszus után. Magyarország és Románia között megszűnt a határátlépési vízum. Cserediák látogatások voltak, szegedi diákok jöttek át Erdélybe, kolozsvári diákok mentek Szegedre, Debrecenbe. Tehát egyfajta ilyen lazulás volt. Egyéni szinten is volt. Hát például volt olyan fiatal, aki 56 októberében éppen Budapesten tartózkodott, és amikor hazajött, hát persze körbevették, mi van, hogy van, elmesélte a látottakat, történteket. Nem tudom, hogy a hallgatók közül ki élte meg azokat a 80-as éveket, amikor ha valaki megjárta magát Magyarországon, vagy netán tett egy ilyen KGST körutat, Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, Kelet-Németország és haza, hogy amikor visszament a munkahelyére, azonnal körbevették, hogy merre jártál, mit láttál, mit hoztál, és a többi. Ez ugyanígy működött 56-ban is. Hát ilyen szinten volt kapcsolat. Levelezési szinten is volt kapcsolat fiatalok között. Egy példát mondok, Szokoli Elek, aki akkor Marosvásárhelynél, aki akkor Facsádon lakott lenne a bánságban, és Moises Márton, aki Marosvásárhelyen volt középiskolás diák a Bolyai gimnáziumban, leveleztek. Más kérdés, hogy ezt a levelezést később mindkettőjük terhére felhasználta mind a Securitate, mind a katonai ügyészség, amikor elítélte őket. Ami viszont az intézményes kapcsolatokat illeti, ilyen alig ha lehetett olyan körülmények között, hogy a legfelsőbb pártvezetés és a Securitate mindent ellenőrzött, tehát a sajtóban nem jelenhetett meg semmi pozitívum a magyarországi forradalomról, sem alatta, sem utána. Ráadásul a Securitate arról is olyasmiről is gondolkodott például, hogy Kolozsváron úgy előzte meg a Babes Egyetem és a Bolyai Egyetem diákságának az egymásra találását, közös front alkotását, hogy elhintette a városban, hogy a magyarországi forradalmárok tulajdonképpen Erdély elszakítására törekednek. Tehát ilyen diverziós információ szórások mindig is voltak. Tehát pont ettől félt a korabeli pártvezetés, hogy nehogy összefogjon a diákság, az egyetemi diákság, nehogy a társadalom talpra álljon egyszerre úgy, mint ahogy az Magyarországon történt.
És itt el is érkeztünk egy nagyon fontos kérdéshez. 1956-ig a magyar kérdés nem volt, elsősorban nem volt legalábbis állambiztonsági probléma Romániában. 56 után azonban a titkos rendőrség vezetői egymás között már arról beszélnek, hogy itt van egy magyar probléma, és hamar eljutnak oda, hogy a magyar elit, a magyar értelmiség nem lojális. 56 ürügy volt a magyar kérdésnek a megteremtésére, itt említetted azt, hogy elszórják azokat az információ morzsákat idézőjelben, miszerint a Erdély elcsatolása lenne a cél.
Igen, ez egyértelműen diverzió volt. Tulajdonképpen Romániában a magyarság kérdése, jelenléte, mint állambiztonsági tényező, ez már azelőtt létezett, mert Trianon után, tehát a két világháború közötti időszakban, hogyha megnézzük a korabeli forrásokat, karhatalmi szinten, meg a cenzúra szintjén, hogy mondjam, a korabeli mindenkori román vezetés elég sokat tett, hogy finoman fogalmazzak azért, hogy diszkreditálja és kontroll alatt tartsa a romániai magyarságot, főleg az értelmiséget. Ugye cenzúra, betiltott könyvek, meg betiltott író-olvasó találkozók sorozatáról tudunk. Na, de hát 56-ban ez nyilván hangsúlyt kapott, mert valóban elhintették ezeket a hazugságokat, miszerint Magyarországnak területi követelései lennének Romániával szemben, illetve hogy a forradalmárok szeretnének ilyesmit kezdeményezni, ez nem volt igaz. Viszont a megtorlás során, tehát a megtorlásnak a keménysége, méretei, súlyossága szerintem egyértelműen azt igazolják, hogy ugye egy nagyon rövid, kicsi magyar világ után, tehát 40-44 után, alig 11-néhány év telik el, és akkor a román pártvezetés, meg a belügyi szervek is, hogy mondjam, elérkezettnek látták azt az időt, hogy ezzel a durva megtorlással egyrészt a románságot is leültessék, tehát a románság körében is szertefoszlassák azt az illúziót, hogy itt a romániai kommunista diktatúrán kívül bármi is létezhet, nem létezhet, és ugyanez érvényes volt a magyarokra is, ráadásul hozzátéve az etnikai vonzatot, a romániai magyarok vegyék egyszer mindenkor a tudomásra, hogy itt Romániában ki a gazda. Tehát ez volt a megtorlásnak az üzenete.
Itt a megtorlással kapcsolatosan hadd mondjam el a hallgatóknak főként, és ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy szeretnénk szólni a fiatalabb hallgatókhoz, hogy említetted a megtorlás mértékét. 56 és 62 között Romániában körülbelül 28 ezer letartóztatás történt, és csak nem 10 ezer politikai vagy halálos ítélet született. Tehát ennyit arról, hogy mennyire súlyos volt a megtorlás abban a Romániában, ahol tulajdonképpen nem is volt forradalom 1956-ban.
Így van, egyetlen puskalövés sem dördült, nem is volt fegyvere senkinek. A Securitate utólag talált rozsdás pisztolyokat, meg ilyesmiket, de ezeket azért, hogy súlyosbítsa az ítéleteket. Így van. Forradalmi hangulat volt kétségtelen, de fegyveres tevékenység semmi. Ehhez képest tényleg nagyon durva volt a megtorlás.
Amikor bemutatták az Erdélyi Srácok című 56-os köteteteket, akkor azt mondtad, hogy idézem, bár fegyvert nem fogtak, mert az adott körülmények között nem is foghattak, minékünk erdélyeknek is megvannak a magunk 56-os srácai, akik ott és akkor az adott körülmények és lehetőségek között azt tették, annyit, amennyit tehettek, eddig az idézet. Itt említetted már a temesvári, a baróti fiatalokat. Tudnál kiemelni egy-két olyan konkrét történetet, ami az 56-os srácokkal kapcsolatban mindenképp említést érdemel így 67 év távlatából?
Természetesen igen. Tehát a temesvári diákokról meséltem, le a kalappal előttük. Nekem szerencsém volt a temesvári diákgyűlés egyik szervezőjével találkozni, személyesen beszélgetni Szamosújváron 1996-ban a börtön kapuján. Ott voltunk egy ilyen emlékzarándoklaton, Aurel Baggiónak hívták az úriembert, aki 56-ban talán végzős egyetemi hallgató volt a temesvári műegyetemen. Nyugodtan megtehette volna ő is a társaival, a szervezőtársaival együtt, hogy árnyékban marad, hátul marad, nem szól, nem a mi ügyünk, a magyarok ügye, stb. És egy év múlva megvan a mérnöki oklevél, pályakezdés, karrierépítés, és stb. De nem ezt tette, hanem ott és amikor kellett, és amennyit tehettek, azt megtették. Zárójelben hadd meséljem el a rádió hallgatóinak, hogy Aurel Baggiót 1995-ben Göncz Árpád akkori köztársasági elnök Nagy Imre emlékéremmel tüntette ki Budapesten, Baggió bácsi pedig szépen hazahozta az érmét a kis szalagocskával, piros fejezett szalagocskával, és kolozsvári otthonában a könyves polcra feltette. És a román barátai azzal piszkálták, hogy mi van Aurel, román létedre, magyar kitüntetéseket raksz ki a könyves polcodra, mire Aurel Baggió azt válaszolta, hogy amikor majd a román állam tüntet ki, azt is oda teszem melléje. Tehát erről a példáról ennyit, igaz? De ott voltak például az emiszes fiatalok, Erdély Magyar Ifjak Szövetség, említettem őket. Mit tehetett egy középiskolás diák azon kívül, hogy március 15-én elmentek Fehéregyházára, és az Ispánkútnál, illetve a Petőfi emlékműnél fejet hajtottak, verset szavaltak, és azzal szépen hazamentek. De mit tettek a sepsiszentgyörgyi diákok, a Székely Ifjak Társaságának a tagjai? 57 márciusában, 57, nem tévedek, titokban megkoszorúzták Szentgyörgy központjában a 48-as emlékművet. Majd a következő évben, ugyancsak március 14-én este a sötétség lepül alatt megint meg akarták koszorozni az emlékművet, ekkor csaptak le rájuk a szekusok és tartóztatták le őket. Nagyváradi ifjak, a szabadságra vágyó ifjak, ők is csatlakozni akartak, át akartak szökni a határon, csatlakozni akartak a pesti srácokhoz, a magyarországi forradalmárokhoz, úgy szintén a barótiak. Ezeket feltétlenül ki kell emelni, mert ezek, hogy mondjam, tizenévesen, ha valaki nem forradalmár, annak nincs szíve, ugye? Ismerjük ezt a szólást. Tehát kibudjan belőlük az az érzés, ami ott lappangott mindenkiben. Az egyik sepsiszentgyörgyi volt politikai elítélt, Bordás Attila, Szitperben elítélt Bordás Attila mesélte nekem, azt hiszem benne is van az Erdély Srácok című könyvben ez az interjú, felsorolta, hogy nagyapáink elveszítették az első világháborút. Apáink elveszítették a második világháborút. Akkor nekünk, tizenéveseknek most 56-ban valamit tennünk kell. Ez a legkevesebb, amit megtehetünk, hogy a szívünk megdobban. Ilyen egyszerű.
Zárásként beszéljünk egy gondolat erejéig arról, te említetted, hogy titokban az éjleple alatt koszorúzták meg a 48-as emlékművet, hogy most természetesnek vesszük azt, hogy koszorúzhatunk a Marosvásárhelyen, a postaréten, koszorúzhatunk a Petőfi szobornál, koszorúzhatunk bárhol, de hogy gondolunk-e arra, hogy hogyan jutottunk el ide, milyen áldozatok és milyen emberáldozatok árán jutottunk el ide. Tehát, hogy a mai fiataloknak mindenképpen ezt kell szem előtt tartaniuk.
Abszolút egyetértek veled, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Sőt, nekünk a 60-asoknak is tiszteletben kell ezt tartani, és meg kell köszönnünk ha nem is minden nap, de egy évben legalább egyszer március 15-én és október 6-án és harmadjára október 23-án azt, hogy azok, akik akkor léptek, tettek valamit, bármit, ébren tartották a szabadság lángját, ha szabad így fogalmaznom, akkor tiszteljük meg az ő emléküket. Egy néma főhajtással helyezzük el őket otthonainkban, a szívünkben, a lelkünkben a legszebb, legjobb helyre, mert ott a helyük ezeknek az embereknek.
Zárjunk ezzel, Benkő Levente történész, a Művelődés című kulturális folyóirat főszerkesztője. Köszönöm, hogy itt voltál a Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a lehetőséget, áldott emlékezést kívánok mindenkinek.